A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és a gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tehát keresztelőre készülve a 431-es számú dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és azt követő verseiben. Erről eképpen olvasunk. Jézus mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét olvasok fel, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszból, a Márk evangéliumának első részéből a 7. és 8. verset. Keresztelő János mondja, utánam jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, ti meg álljatok le. Kedves Olivér és Linda, Nándi és Dolly, nagyon megörültem, hogy a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban éppen keresztelésről van szó. Annak pedig még jobban megörültem, hogy itt ebben a templomban van ennek a kicsi gyermeknek a keresztelője. Én is elmondhatom azt, amit keresztelő János elmondott. Én vízzel keresztelek. De ő majd. Ez nagyon jó, hogy itt van ez a kifejezés, hogy de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. Persze tudjuk azt, hogy óriási különbség van keresztelő János keresztsége és a Jézus Krisztus által parancsba adott keresztség között. Hiszen János a megtérés keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára, és ez csak az egyik fele a szívbéli megtérésnek. A második helvét hitvallás ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez az ördögtől és minden rossztól való állandó elfordulás. A bűnöktől való elfordulás. De ott kell lennie a másik felének is, az Istenhez és minden jóhoz való őszinte odafordulás. Mind a kettő a Szentlélek munkája természetesen, de az első, amikor elfordulunk a bűnöktől, az a, így is mondhatnám, hogy a megüresítés. Jézus is egyszer beszél arról, hogy amikor a gonosz lélek kimegy az emberből, és üres az élete, üres a szíve, aztán másképpen folytatódik, mert mi is másképpen szeretnénk folytatni. Mert ez a másik fele a betöltekezés, amikor Isten szent lelke tölti be az ember szívét, Jézus megváltó munkája kellett hozzá. Tehát amit keresztelő János hirdetett, a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, persze valahol az is a Szentlélek munkája volt, hiszen önnélküle még a bűneinket sem tudjuk meglátni, de mégis Jézus Krisztus kereszt áldozata és feltámadása kellett ahhoz, hogy teljes legyen a kép, hogy a keresztség az valóban úgy legyen érvényes, ahogyan azt Jézus parancsba adta. Mégis el kell mondanom keresztelő Jánossal együtt, hogy én vízzel keresztelek. Én hitet adni nem tudok. A keresztség sem tud hitet adni. Ugye hány olyan ember rohangászik ebben a világban, aki annak idején meg volt keresztelve, és mégis nagyobb pogányt elég nehéz elképzelni nála. Tehát mondom, én vízzel keresztelek, mert hitet adni nem tudok, de van valaki, aki tud hitet adni, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki a kereszten az életét adta értünk, hogy mi ő benne hitre jussunk. Akkor hát mi értelme van a keresztségnek? Miért hoztátok el ezt a kisfiút? Úgy szoktam mondani, hogy a keresztség olyan, mint egy jegyesség, egy szándéknyilatkozat. Persze azért annál valamivel több is, de azért mégis azt lehet első közelítésként mondani, hogy egy szándéknyilatkozat, mert szeretnétek, hogyha Vince Jézus Krisztushoz tartozna. Hogy amiképpen a víz lemossa az emberi testnek a szennyét, ahogyan ezt az ismert hasonlatot szoktuk mondani, úgy mossa le Jézus Krisztusnak a Golgotai kereszten kiontott vére a léleknek a szennyét, a bűnt. Tehát egy szándéknyilatkozat, mint egy jegyesség, olyan a keresség, hogy szeretnétek, Vince Jézus Krisztushoz tartozik, az ő megváltottja legyen, az övé legyen. És szeretnétek azt is, hogy ez a kisgyermek Isten népéhez tartozzék. Linda és Dolly, ti 1000 szállal kötöttök gyülekezetünkhöz. Bocsánat, hogy most titeket emellek ki 4-5 közül, de hát igazából titeket ismerlek. 1000 szállal kötöttök gyülekezetünkhöz, és bár Linda párodat ugye Svájcban ismerted meg, Olivért, mégis szeretnéd, hogyha ennek a kisgyermeknek a mi gyülekezetünkhöz is lenne köze. Úgy, ahogy írtad is az e-mailben, hogy nyári táborokba hoznád, és hogy jó lenne, hogyha nem szakadna meg az a kapcsolat, ami köztetek és a gyülekezetünk között van. Tehát mi az értelme a keresztségnek? A keresztség jel és pecsét. Jel és pecsét arra nézve, hogy ezen a gyermeken ott lesz Jézus Krisztus Golgotai kereszten kiontott vérének a pecsétje, a jele. Ott lesz annak az ígérete, hogy ha Isten az kegyelmességét kiterjeszti rá, akkor majd eljön az az idő, amikor nem csak vízzel megkeresztelt ember lesz, hanem lélekkel megkeresztelt ember a megtérésekor, az újjászületésekor. Isten áldja meg ezt az elhatározásotokat, ezt a szándéknyilatkozatokat, és adja az Úr, hogy valóban ő is élő hitre jusson. Amen. Fennállva valljuk meg a mi hitünket, elmondva az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szülőkhöz és keresztszülőkhöz két kérdést intézek szokásos rendünk szerint. Akarjátok-e, ha hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk, vagy igen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked ezért a kisgyermekért, Vince megszületéséért. Hálát adunk neked, hogy a családban ott van az élő hit, és hogy ilyen közegben, ilyen családban nőhet fel ez a kisgyermek. Ugyanakkor tudjuk, Urunk, hogy neked nincsenek unokáid, csak gyermekeid vannak. Így kérünk, hogy amikor a családban megtapasztalt hitet átéri, ő önmaga is döntésre jusson a te kegyelmességedből. Így kérünk ő érte, és így kérünk valamennyiünkért a te kegyelmed újra és újra való állandó megtapasztalásáért. Amen. Vince Benjamin, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és most énektanítás következik.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ezen a szép reggelen, és a kicsi Vincét is, aki már tagja a gyülekezetünknek, frissen, fiatalosan. Szeretnénk elénekelni egy éneket, ez a havi énekünk, 631-es a Dunamelléki énekeskönyvben. Remélem, a dallama ismerős lesz. Tessenek meghallgatni.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 13. részéből az 57. verstől, a 14. rész 3. verseig, valamint a 10-től 12-ig terjedő versekből.
Jézus azt mondta nekik, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a tulajdon hazájában és házában. Nem is tett sok csodát ott a hitetlenségük miatt. Abban az időben hallotta Jézus hírét Heródes, a negyedes fejedelem, és azt mondta szolgáinak, keresztelő János ez, ő támadt fel a halálba, és ezért működnek benne csodatévő erők. Tudnilik, Heródes elfogadta Jánost, bilincsbe verette és tömlőcbe vettette Heródiás felesége kedvéért, aki a testvérének, Fülöpnek volt a testvére. Elküldött a börtönbe, lefejeztette Jánost, majd elhozták a fejét egy tálon és odaadták a királynak, a lánynak, ő pedig az anyjához vitte. Tanítványai pedig eljöttek, elvitték a holttestet és eltemették, majd elmentek, és megvitték a hírt Jézusnak. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Imádkozzunk most a minap eltávozott drága testvérünk Nerada Mátyás szavaival. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a nagy kegyelmet és irgalmasságot, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket a te igét hallgatására, megértésére. Tedd nyitottá a mi szemünket, fülünket, szívünket, hogy befogadjuk a te igédet, a te cselekedeteidet elhiggyük, és engedelmes élettel tudjunk rá válaszolni. Kérünk azért, hogy tedd áldottá az alkalmat, Uram, jelenléteddel, és szólj hozzánk az igén keresztül. Kinek-kinek a szívével beszélj, Uram, mert az emberi szó az kevés, de a te beszéded, a te szavad, az mindent, mindent tud teremteni. Kérünk azért, hogy te azokat az életeket, akik még nem hisznek te benned, és nem fogadtak el téged, azokat szüld újjá a te kegyelmedből, és könyörülj meg rajtunk most a te jelenléteddel. Ámen.
Hirdetem a kedves gyülekezetnek Isten bűnbocsátó evangéliumát, a János írása szerint való első levél első részének 9. verséből a következőképpen. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Kedves testvéreim, igehirdetés előtt énekeljük el a 172-es dicséretünket. Kedves közösség! A mindenható Úristen igéje, melynek alapján az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni. Megírva található a már felolvasott igerész folytatásában, Máté evangéliuma 14. részében, a 13-as verstől a 25-ös verssel bezárólag a következőképpen. Amikor Jézus meghallotta ezeket, mármint keresztelő János halálát, eltávozott onnan, mármint Názáretből hajón, egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nékik, nem kell elmenniük, ti adjatok nékik enni. Ők pedig így válaszoltak, nincs itt emberünk, csak 5 egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nékem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre. Azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintette az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ő ott. A hajó pedig már messzi eltávozott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A 4. éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Eddig tart Isten felolvasott ígéje, foglaljuk el helyeinket. Szeretettel köszöntöm a kedves közösséget, nagyon jó önöket látni, és önök között lenni, a mindenható Úristennek az igéjét ebben a gyülekezetben hirdetni. Kedves testvéreim! Máté evangéliumának a sajátos mondani valója a fejlődő továbblépés szükségessége. Ezért is van ő, Máté evangéliuma, az új szövetségnek a kezdetén. Ezt a váltás szükségességét, mint a továbblépést akarja kiábrázolni. A váltás megtanulása a keresztény ember számára létfontosságú. Ha nem tudja a váltást jól kezelni, amit általában a veszteségek hoznak el, akkor a veszteségekkel együtt elvész. Jézusnak az életében is a felolvasott igeszakasz egy váltásról tanúskodik. Mégpedig ezt a váltást keresztelő Jánosnak a halála jelentette és kényszerítette ki Jézusnál. Megértette Jézus a váltás szükségességét, és felvállalta. Tanuljunk meg a továbbiakban mi is. János halála után ettől a Jézustól, hogy miképpen tudott váltani, és miképpen tudta a váltás további részét felvállalni. Az ige szakasz két részletben tagolódik, az egyik egyfajta érzelmi spontaneitás, a másik pedig egy értelmi, tudatos felvállalás. Először is azt olvashatjuk, hogy amikor Jézus meghallotta keresztelő Jánosnak a halál hírét, eltávozott onnan. Tudjuk az előzőekből, hogy Názáretben volt, az övéi között. Mind a négy evangélium nagyon kihangsúlyozza ezt a történetet, hogy Jézust ott nem fogadják. Azért, mert mélyen érintette Jézust ez a visszautasítás, mert ha egymáshoz közel vagyunk, akkor van nagy esélyünk egymásnak mély fájdalmat okozni. És minél közelebbi emberek vannak egymással kapcsolatban, annál nagyobb esély van arra, hogy egymásnak fájdalmat tudjanak szerezni. Így történt ez Jézus és a názáretiek kapcsolatával is. És ebbe a csalódásba, amit Jézus átélt, tör be keresztelő Jánosnak a halálhíre. A továbbiakban ennek a következtében a szöveg egyértelműsíti, hogy egyfajta sietséggel, szinte meneküléssel megy el Jézus onnan egy magányos helyre. Mert érzi, hogy innen el kell mennie, mert meglátszik itt ebben a mozzanatban a veszteségeknek az egyik sajátossága, mégpedig az összecsúszás. Az összecsúszást így fogalmazták meg valamikor, hogy a baj nem jár egyedül. Jön az egyik, majd aztán jön a másik. Itt Jézus életében is ez megtörtént, és ha további csalódásoktól el akar menni, mégpedig ezeket fel akarja dolgozni. A veszteségeknél és a váltásoknál az ember különösképpen érzékeny, és ezt az érzékeny időszakot használja ki mindig a kísértő, éppen ezzel az össztámadással. Egy középkorú nővel beszéltem, aki így fogalmazott, hogy összecsúszott minden a számomra. Micsoda, kérdeztem. És elkezdtem mondani, egészségügyi probléma, találtak egy cisztát. Munkahelyi feszültségek, mert a fiatal munkatársak hanyagok, és állandó velük a surlódás. Én egyre idegesebb és türelmetlenebb vagyok, és ezt látják a családban is, és egyre inkább elfordulnak tőlem, A gyermekeknek csúsznak már a kezemből kifelé, most tudtam meg, hogy a férjem máshol vigasztalódik. És egyre inkább azt élem meg, hogy nem vagyok jó, sem anyának, sem feleségnek, és igazából miért is élek, összecsúszott minden a számomra. Számolni kell ezzel az együttes támadással, éppen a váltó időszakokban, a veszteségekben. Hogyha nem számol az ember ezzel, akkor a veszteséggel együtt elvész. Lakatlan helyre ment Jézus egyedül. Hová? Nem tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy az hely és lakatlan. De Jézus számára fontos volt, mert jelentette a védelmet és az elcsendesedést. Fontos, hogy legyen ilyen hely a számunkra, amelyik jelenti a biztonságot, ez a védelem, és az szabadságot, ez az elcsendesedés. Ez lehet, hogy tényleg például a magány, de lehet például egy jó közösség, ahol megvédenek, és szabadon kibeszélhetem magam. Biztonság, szabadság, ez az otthonosság. Hogyha valaki a házát otthonossá szeretné tenni, akkor ezt a két motivumot kell a házába megtestesítenie. A biztonságos és a szabadságot adó közösség a vonzó. És most, kedves testvéreim, ebben az atomizálódott korunkban egy olyan közösség lesz a vonzó, amik ezt a két jelenséget, amik az otthonosságban mutatkozik meg, tudja felmutatni. És egy ilyen közösségben vannak gyógyulások, lelki gondozások és életmegújulások. A továbbiakban a kereszténység útja éppen a lelki gondozásnak, egészen pontosan a probléma megoldásnak az útja. Mindig az egyház történelemben, amikor megújult a kereszténység, a probléma megoldás mentén újult meg. Amikor Jézus jött a földre, az angyal így hirdette meg a jövetelét. Dicsőség a magasságos mennyben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Nehezen értjük már, ez akkoriban egy politikai ellenpropaganda volt. Hiszen a római birodalom izmosodott, erősödött, azzal az ideológiával terjedt, hogy Pax Romana, visszük a békét, ti néktek. A béke itt a megoldását jelentette a különböző élethelyzeteknek. Az angyal, amikor a betlehemi éjszakában megjelent, akkor azt mondta ki, hogy nem Róma, hanem Jézus hozza az élet megoldását. Az apostolok cselekedeteiben először problémával találkozik a fiatal kereszténység, megoszlás, nemzetiségi kérdések miatt. Gyönyörű válasz, 7 diakónust választanak. Megoldották a problémát. És ennek a következménye az, hogy elkezd a gyülekezet növekedni, idézem, a hithez csatlakoznak papok is nem kevesen. Miért? Mert ők a probléma megoldással évszázadok óta már foglalkoznak. Nemzetiségi problémát megoldani nem tudnak. Itt pedig a gyülekezetben ez feloldódik. Valamit tudnak. De sorolhatnám tovább, kedves testvéreim, végig akár a Szentírásban, akár az egyház történelemben a gyülekezet, kereszténység akkor újult meg, ha tudtak problémákat megoldani. És itt Jézus egy olyan helyre megy, ahol a probléma megoldás közegét találhatja meg. És ebben a közegben, ami igazából nem is egyedül lét, hanem inkább magányosság, a szónak abban a szoros értelmében, amiknek a szótöve a mag. Ott van Istennel együtt, és ez a mag már a jövő lehetőségét, csíráját hordozza magában. Aki egy ilyen szabad közösségben tud lenni, védelemben, és Isten elé tudja tárni a dolgait, ott a csírája a jövőnek megmozdul. Jézusnál is ez a helyzet volt, megmozdult és elindult a megoldás felé. Nézzük meg miképpen. Azt olvashattuk, hogy Isten kegyelme volt, embereket időzőjelbe téve rendelt Jézus mellé. Jézus elment egy lakatlan helyre, ott akart magányosan lenni, de az emberek megtudták, hogy hol van Jézus, és elmennek oda. És azt olvashatjuk, hogy Jézus pedig szánalomra indult irántuk. Szánalom, új érzés. Eddig csak a letörtség, a fájdalom, a gyász. Itt pedig valami új alakul ki. Isten ugyanis nagyon jól tudja, hogy minket hogy lehet megérinteni. És a veszteségekben, a váltásokban az első időszak az érzelmekről szól leginkább. És Isten pedig tudja, hogy ilyenkor az érzelmeken keresztül lehet megérinteni leginkább. Itt érzelmeken keresztül Jézust is, mégpedig úgy, hogy egy új érzést alakít ki benne. Szánalmat azok iránt, akiket az Atya köré rendelt. És kegyelem az, hogyha Isten érzékenyé tesz bennünket másfelé. Jézus felvállalja ezeket az embereket, ezeknek az embereknek a sorsát, hiszen úgy tekinti őket, mint munkaterület, akik által majd kijöhet ebből a fájdalomból, amíg éppen most került bele. És az új érzés kezdi mozgatni. Isten bennünket egy közösség felé érzékenyé tud tenni, és ezért jaj de jó, ha tudunk imádkozni, és az Isten előtti magányban a lehúzó érzelmek közepette akár új motivációk, érzelmek alakulhatnak ki bennünk. Például imádság közben jut eszünkbe valaki. Annak az illetőnek a szavai és a gesztusai, és hirtelen összeáll a kép. Most értjük meg. Emlékeztem rá, meg tudtam, de valahogy mindig átléptem felette. Hogy is mondta? Miért is pont ilyen hangsúllyal mondta? Jaj, hát ez üzenet volt a számomra. És most értem meg. Az Isten előtti magányban Isten odafordít bennünket a társak felé. Az egyház akkor tud megújulni, hogyha egy ilyen bensőséges közösség tud az egyház tagokból kialakulni. És a kegyelemnek a jele az is, hogy a veszteségben megmutatja Isten azt a szolgálatot, amelyik a jövőnek a területe, hogy van feladatunk. A veszteség után is, mert éppen úgy, mint ott, Isten Jézus elé hozta az embereket, betegek voltak, ez külön ki van ábrázolva, elébünk hozhatja akár a munkatársat, a gyermeket, a gyülekezeti tagot, a kisunokát, az elesettet, akik talán ott vannak mellettünk, csak éppen nem veszük őket észre. Vagy akikkel egy fedél alatt vagyunk, csak éppen társas magányban élünk. Nap mint nap egy-egy szót váltunk, de igazából velük nem beszélgetünk. Kedves testvéreim, nagyon fontos engedni azt, hogy Isten elébünk hozza és érzékenyé tegyen olyan személyeket, akik éppen mi ránk vannak bízva. Ezeknek az embereknek a megjelenése isteni kegyelem. Ugyanakkor a másik oldal is nagyon fontos, hogyha mi vagyunk az Isten eszközei, olyanok felé, akik most mélységben vannak, és talán a veszteségben nem látják, hová kell elindulni, mi legyünk azok, akik felmutatjuk a számukra a további feladatokat. talán embereket, olyanokat, akik éppen rájuk várnak. És életvezetést kell gyakorolni, nagyon fontos a fogalom. Meggyőződésem, hogy az egyháznak az egyik nagyon fontos küldetése most ebben az időben és a bizonytalanságban, hogy kapaszkodót adjon. A kapaszkodónak az egyik megnyilvánulása éppen az életvezetés. És az életvezetésnek a közege éppen a lelki gondozás, amíg személyre szabott igehirdetés. Nagyon nagy hangsúlyt kell tennünk erre a személyre szabott igehirdetésre, a lelki gondozásra, az életvezetésre. Amikor lebontjuk az emberek életére, konkrét helyzetére és kapcsolati rendszerére vonatkoztatva, Isten ezt üzeni. Most éppen te néked. Figyelj ebben a helyzetben, amíg benn vagy, a terheid között, amiket most átélsz. A nagyon konkrét és megfogható kapcsolati kuszaságodban. Így kell dönteni. Isten éppen ezt mondja. Életvezetés. Roppant fontos. És Jézus tudatosan vállalta fel a feladatot, mint a fejlődő beteljesedésnek az útját. Meggyógyította a betegeiket, felvállalta. Csak a fejlődés melletti tudatos döntés indíthatja el és tarthatja mozgásban az új, szükséges váltó életszakaszt. Míg az érzelmi megmozdulás ennek az új szakasznak a nulladik lépése, addig a tudatos felvállalás az első lépése. Jézus a beteljesedés melletti tudatos döntésével vállalja fel az 5000 ember megvendégelését. Ugyanis az előző versekben spontán cselekedetről hallottunk. Arról, hogy elmegy, Jézus a veszteség és a fájdalom az összecsúszott csalódás elől, spontanitás, megszánta azokat, akik ott vannak körülötte, érzelmek, és így gyógyította meg a betegeiket. De most pedig, amikor a tanítványok azt mondják Jézusnak, hogy engedd már el ezt a nagy tömeget, este van, meg különben is éhesek, tehát amikor kifejezik, hogy most már legálisan elengedheted őket, és így is mindenki nagyon hálás lesz te néked, hiszen mindent megtettél, ami elvárható egy ilyen mély gyászban lévő embernél, hiszen Jézus számára keresztelő János halála hatalmas gyászt jelentett. Mert keresztelő János volt az, aki Jézust leginkább megértette. Érte születik. És elveszett ez a megértő személy, elveszett az a lehetőség, akihez oda mehet, a dolgait vele megbeszélheti, és éppen ez jelenti Jézus számára a gyásznak a fájdalmát. Hová tovább ezután? Csak zárójelbe jegyzem meg, ha megvizsgáljuk, hogy Jézus szolgálata, keresztelő János halála előtt és azután milyen volt, azt láthatjuk, hogy teljesen más irányokat vesz. Ennyi volt a zárójel. Szóval a tanítványok oda mennek Jézushoz, mondják, nyugodtan elengedheted most már a tömeget, legálisan. De Jézus túl akar lépni a spontán érzelmi megnyilvánulásokon. És nagyon tudatosan vállalja fel ezeknek az embereknek a jóltartását. Ennek a tudatosításnak három kulcsfogalma van. Az egyik a leltározás, a másik a stratégia, a harmadik pedig a továbblépés. Jézus azt mondja a tanítványoknak, nézzétek meg, mitek van. Elmennek, megnézik. 5 kenyér, 2 hal. Számba kell venni a lehetőségeket. És a leltározás nagyon józan, értelmi funkció. Majd a leltározásnak további lépései is vannak, amikor meg kellett számolni, hogy mennyi maradék van, meg hány ember van, a leltározás józanít. Nagyon fontos a veszteség fájdalmában leltározni. Józan adjak már ki. Min van valóban? Vannak még mellettem? Van, akire még támaszkodhatok? Van még valamilyen képességem? Testileg, szellemileg, lelkileg? És van még esetlegesen valami anyagi, ami a rendelkezésemre áll? Esetlegesen van még ember, aki megért, és akihez oda tudok menni, akinek el tudom sírni magamat? Vannak-e még ilyenek? A leltározásnál nagyon fontos, hogy legyenek eszközeink a van elfogadására. A nincs elfogadására vannak. Ilyen eszközök a panaszkodás, szidás, méltatlankodás. Ezt is fogjuk kapni. De a van elfogadásának az eszköze a hála. Megvan-e bennünk eleve a hála, amik nem úgy alakul ki, hogy valaminek a hatására, hanem úgy alakul ki, hogy eleve bennem van, és éppen amikor valamit látok, érzékelek kívülről, az aktivizálódik. Ha nincsenek eszközeink az áldás elfogadására, nincsen hála, a hálára való képesség bennem, nem fogom tudni elfogadni az áldásokat. Kedves testvéreim, ne csak a nincs elfogadására legyen eszközünk. Mert hogyha csak erre van, mindig csak ez lesz mi nálunk. Tehát leltározás, józanozás. Aztán jött a stratégia. Jézus azt mondja a tanítványoknak, ültessétek le. Nagyon izgalmas egyébként itt a szöveg, miképpen szó szerint így van, úgy ültessétek le, mint a kiskerben a veteménynek a sorát. Tehát ilyen saktábla-szerűen volt ez. Abszolút józan, világos, átlátható rendszer, amit Jézus itt felmutat a tanítványoknak. És fontos végig gondolni éppen a józanodásba, hová tovább. Átlátni, hogy lehetne esetlegesen valamit megoldani, és értékelni, minek van értéke, és éppen mi az értéktelen. Stratégiakészítés létfontosságú. Az egyház számára is. Az egyházhoz méltatlan, hogy miénk mindig csak a reakció legyen. A miénk az akció kell, hogy legyen. Hiszen azért vagyunk, hogy mi legyünk, akik a világot meg tudják menteni, és ezt nem szabad feladni, és nem lehet ezt másképpen tenni, csak éppen a stratégia készítés által. Néhány éve itt is Budapesten volt egy tömeg szerencsétlenség az egyik szórakozó helyen, a nyugati pályaudvarnál, amikor fiatalok taposták össze egymást. És az előtt is, illetve az után is, az egyik Németországban, másik pedig Bukarestben volt hasonló tömegszerencsétlenség. A három hasonló tömegszerencsétlenségnek a nyomán elkezdték vizsgálni azt, hogy külső kényszer hatására miképpen mozog a tömeg. Az eredmény a következő volt. Amikor külső kényszer van, például valamilyen katasztrófa, és ez félelmet kelt, a tömeg három részre tagolódik. Első 10%, akik értik, mi a gond, átélik, mi a gond, és látják, hová kell menni, hogy kimeneküljenek. A másik 80%, akik érzik, hogy mi a gond, de nem értik, hogy mi a gond, nem tudják, hová kell kimenekülni, csak azt látják, hogy valakik elindultak, minékünk őket kell követni. A harmadik rész 10%, akik érzik, hogy gond van, de nem is értik, és még követni sem tudnak, na őket fogják összetaposni. Ez a kutatás azt mutatja fel, hogy a társadalom milyen rétegződésben, így időzőjelben egészséges. Azok az illetők, akik úgymond a felső 10%-hoz tartoznak, ők a stratégusok, nemesek, akik stratégiában gondolkodnak. És ők azok, akik tudnak vezetni, hogyha ők nem lennének, akkor a többiek sem tudnának megmenekülni. És az egyháznak nagyon tudatosan fel kell most vállalni a stratégiának a feladatát. Az akció a miénk. A továbbiakban Jézus elindította a csodáját, és hatalmas csoda volt az, hogy 5000 embert vendégelt meg. Az utolsó egysége ennek az ige szakasznak az, amikor Jézus miután megvendégelt az 5000 embert, ismételten, tudatosan keresi a magányt. Már volt egy ilyen, csak ez a magánykeresés már teljesen más. Mert az előző magánykeresésben inkább az érzelmek domináltak, és inkább a múltra fókuszált, ebben a magánykeresésben benne van az értelem és a jövő is. Hiszen itt olvashatjuk azt például, hogy Jézus elment imádkozni, az előzőben még nem volt. Ebben a második magánkeresésben van már az 5000 ember megvendégelésének és az előző gyógyítási csodának az emléke. Vagyis Jézus látta, hogy hol van a küldetése. Tehát Jézus egyszerre viszi ebben a magányban a múltat és a jövőt. A mi számunkra is nagyon fontos úgy tudatosan Isten előtt lenni, hogy egyszerre van ott a múltnak a terhe, és a jövőnek a kilátása, és magunkat így tudatosan Istennek kiszolgáltatni. A keresztény ember számára a magatartás az Istentől való függés. Teljes egészébe itt állok, Uram, a rendelkezésedre. Függni szeretnék tőled. És minden Isten tiszteletnek ez az egyik nagyon fontos célja. Ezt a függést kialakítani. És végezetül, kedves testvéreim, azt olvashatjuk, hogy ebben a magányban Jézus, miután elbocsátotta tanítványokat, egy hajóban a Genezáreti tó túlsó partjára küldi, éjszaka van, a tóra vihar csap le, a tanítványok bajban vannak, és ebben a magányban Jézus érzékeli a bajt. Pedig este van, hatalmas vihar van, csapkodnak a hullámok. Jézust a tanítványoktól több kilométer választja el. Jézus a biztonságos parton van, a tanítványok pedig a veszedelemben, a tenger vihara közepette. És senki más nem hallja a tanítványok segély hívását, csak éppen az az Úr, aki magányosan és nagyon tudatosan ott van az atya előtt, és az atya érzékennyé teszi őt. Az az illető, kedves testvéreim, aki tudatosan felvállalja a magány, a váltást, a magányban azt, hogy Isten elé viszi a múltját és a jövőjét, az egyre inkább felszabadul más küldetésre és más ember felé. És egyre inkább olyan jelenségeket és csodát él át, amelyik egyértelmű, hogy nem ő tett meg, hanem az Isten rajta keresztül. Mert azt élem meg, hogy lesz türelem feletti türelmem a másik emberhez. Meg idő feletti időm a társhoz, meg a családtaghoz. Meg bölcsesség feletti bölcsességem egy megoldatlan helyzetben. Isten, amikor lezárjuk a múltat, és tovább lépünk, és ezt szükségszerűen Isten elé visszük, és magunkat tőle függővé tesszük, hatalmas csodákkal fog bennünket, és rajtunk keresztül másokat megajándékozni. Ilyen csodát nem éltek még át, Jézus sem, addig, hogy ő a tengeren, a hullámok közepette is megtalálja a tanítványokat, és eljut hozzájuk. Amikor Isten megengedi, hogy veszteségeink legyenek, amelyeket már nem tudunk visszacsinálni, ezek alatt úgymond csak meg lehet erősödni, akkor megengedi azt, hogy a másik szolgálatot viszont nagyon erősen fel tudjuk vállalni. Például Pál apostol, amikor felsorolja, hogy milyen gyülekezeti tisztségek vannak, presbiter, püspök, diakónus, stb., akkor a tisztségek sorába van az özvegy. Nem véletlenül, éppen azért, mert ők, akik már felszabadultak, lehet, hogy nagyon fájdalmasan bár, a családnak a különböző terhei alól, ők azok, akik már oda tudnak fordulni a különböző szolgálatokhoz. A mindenható Úristen a mi életünkben is váltásokat hoz el, és ezeket tudni kell kezelni. És hogyha megtanuljuk a váltásokat kezelni, akkor áldásokkal akar bennünket megajándékozni, és áldottak leszünk mások számára. Amen. Kedves közösség, prédikációra felelve énekeljük el a 228-as dicséretünk második és harmadik verszakát. Gyertek, kedves testvéreim! Fejünket Istenünk előtt hajtsuk meg, s imádkozzunk hozzá eképpen. Köszönjük mindenható Urunk a tanításodat. Áldott légy azért, hogy van lehetőség tovább lépni, és te nálad van a jövőnk. Áldott légy mindenható Istenünk, hogy terved van mi velünk, és köszönjük, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van, a veszteségek is. Hadd tudjuk, Urunk, ezeket felvállalni, és ezekben a lehetőséget meglátni. Köszönjük mindenható Urunk, hogy Te, ami életünket egyre inkább, Te tőled akarod függővé, és mások számára akarod áldássá tenni. Hadd legyünk olyanok, akik egyre inkább Te felé nyitottak, és neked vannak kiszolgáltatva. Amen. Akinek imádság van a szívében, néhány pillanatban azt vigyük az Úristen elé. Imádkozzuk le az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.